Boldog, aki hit, mert beteljesedett mindaz, amit az Úr mondott neki. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Úrunk, köszönjük neked azt, hogyha mi életünk bármely pontján bizonytalankodnánk, elerőtlenednénk, vagy meggyöngülnénk, bármi okból kifolyólag, te annak ellenére sem engedett ki sem a mi sorsunkat, sem a ránk bízottak sorsát a te kezedből, hanem hatalmas kezeddel akkor is igazgatod és irányítod az eseményeket a te dicsőségedre és mindannyiunk örömére és javára. Urunk, olyan jó nekünk ebben az áldott bizonyosságban és biztonságban élni, hogy nem a magunk erejére kell, hogy támaszkodjunk, nem a magunk tudása vagy hatalma biztosítja a mi utainkat és a mi terveinket, mert te magad vagy a mi életünknek a vezére és ura, és te magad irányítasz bennünket a te szent akaratodnak megfelelően. Urunk, nyisd meg előttünk a te igédet, hogy tekítsünk bele a szabadság tökéletes törvényébe, hogy lássunk meg benne téged, mindenható és szerető atyát, aki még a mi gonoszságainkból is jót tudsz kihozni, és az emberek gonosz gondolatait is jóra tudod fordítani. Urunk, töltsd el a mi szívünket a te igéddel, a te lelked által. Amen. Mai este a mai kalauz szerint ígéről szeretnék beszélni, ami a Királyok első könyvéből van. Az első rész 28-tól 40-ig terjedő verseket olvasom fel. Tehát 1 Királyok 1, 28-40. Dávid király válaszolt, és ezt mondta: hívjátok hozzám Betsebét. Ő bement a királyhoz, és megállt a király előtt. Akkor a király megesküdött, és ezt mondta: az élő Úrra mondom, aki megváltott engem minden nyomorúságból, hogy amiképpen megesküdtem neked az Úrra, Izrael Istenére, és megígértem, hogy a te fiad Salamon lesz utánam a király, és ő ül a trónomra, úgy is cselekszem a mai napon. Erre Betsabé arccal a földig hajolva leborult a király előtt, és ezt mondta: örökké éljen az én uram Dávid király. Azután ezt mondta Dávid király: hívjátok hozzám Cádók papot, Nátán prófétát és Benáját, Jójáda fiát. Ezek bementek a király elé. A király ezt mondta nekik: vegyétek magatok mellé uratok szolgáit, és ültessétek fiamat, Salamont az én összvéremre, és vezessétek le a Gihonhoz. Cádók pap és Nátán próféta kenje ott fel Izrael királyává, azután fújjátok meg a kürtöt, és mondjátok: éljen Salamon király! Azután vonuljatok fel utána, ő pedig jöjjön ide, és üljön a trónomra, és ő legyen helyettem a király. Mert ezt parancsoltam, hogy ő legyen Izrael és Júda fejedelme. Akkor Benaja, Jójáda fia válaszolt a királynak, és ezt mondta: az Úr az én uramnak, a királynak Istene, mondjon ámen rám. Ahogyan vele volt az Úr az én urammal, királyommal, úgy legyen Salamonnal is. És tegyen nagyobbá trónját még az én uramnak, Dávid királynak a trónjánál is. Elment tehát Cádók, Nátán próféta és Benaja, Jójáda fia, meg a kerétiek és a pelétiek, Salamon Dávid király összvérére ültették, és levezették a Gihonhoz. Cádók pap pedig kihozta a sátorból az olajosszarut, és fölkente Salamon, majd megfújták a kürtöt, és az egész nép ezt mondta: éljen Salamon király! Azután fölvonult utána az egész nép, és a nép sipokkal sípolt, és olyan nagy örömmel örvendezett, hogy a föld szinte meghasadt a hangjuktól. A mai este azt a címet adtam az ige magyarázatnak, hogy hogyan lett király Salamonból. Gondolkozzunk el ezen egy cseppet, és tanulmányozzuk Isten igét, Isten hogyan vezette az ő életét, és hogyan tette őt királyá. Először is nézzük meg, milyen előzmények voltak az ő királyá kenetése előtt. Tudjuk, hogy Salamon a hetita Úriás feleségének, Betsabénak a második fia volt. És amikor megszületett ő, akkor Isten akaratára Jedidjának nevezték, ami azt jelenti, hogy szeretetbe fogadott. Ő nem a háborúság, a halál és a békétlenség gyermeke volt, hanem ő jelképezte az Isten szeretetbe való fogadását, a békességet, amelyet Isten adott az ő népének. De testvérek, itt meg kell állnunk, és azt kell mondjuk, hogy minden áldásnak, minden felülről jövő áldásnak a hátterébe valami nagyon komoly áldozat van. Minden áldásnak a hátterébe áldozat. Áldozat nélkül nincsen áldás. Mi volt itt a háttér? Mint mondtam, Becsabének volt egy elsőszülött fia, aki még Salamonnál is nagyobb volt. Mert bár sokan beszélnek Salamonról, az ő bölcsességéről és dicsőségéről, de ennek a nagyon rövid pár napot hetetért kisgyermeknek az életéről olyan kevesen beszélnek, pedig hatalmas dolgot cselekedett rajta az Isten. Amikor Dávidra Isten rá nehezítette a bűneinek a terhét, és leleplezte az ő gyilkosságát és paráznaságát, akkor Dávid összetört Isten előtt. És Isten azt mondta, Dávid nem halsz meg, de meg fog halni a te fiad, akit Becsábé szül neked. És tudják a testvérek, amikor megszületett az a kis elsőszülött fiúgyermek, akkor Isten megveri őt, és beteg lett. És Dávid tudta, hogy a gyermek nem véletlenül beteg. Nem keresztet rakott a vállára az Úr a gyermek betegségével, nem próba alá vetette, hanem nagyon is tudta Dávid, mi a gyermek betegségének az oka. Talán amikor ott állt a síró lázas gyermek mellett, talán eszébe jutott a hetita Úriásnak az arca, hogy mennyire tisztelte őt, és mennyire hűséges volt hozzá, és milyen nyugodtan küldte őt a halálba. Talán eszébe jutott az, hogy hogyan fosztotta meg azt az embert a feleségétől, a családjától, és végül az életétől. Eszébe jutott, hogy ő az igazság bajnoka és őrizője, akinek ítéleteiről azt mondták, hogy az Úr ítéletei milyen gonoszságot és aljasságot követett el vele szemben. És látta, hogy a bűn mindig halálhoz vezet, halálhoz vezetett Úriás halálához, és halálhoz vezetett ennek a kisgyermeknek a halálához. És Dávid talán akkor és ott értette meg igazán a bűnnek a súlyát és a mélységét. És nem óvta meg őt ennek a mélységnek a megjárásától a királyi poszt, a trón, a palást, a hadsereg nem tudta megvédeni. A király levette a ruháját, zsákba öltözött, és a porba feküdt, és sírt, és könyörgött, és gyötrődött a mindenható Isten színe előtt. A gyermek nem gyógyult meg. Már azt gondolták, hogy megőrült a király. Nem evett, nem ivott, nem öltözködött fel királyi méltóságán. És egy napon meghalt a gyermek, és akkor Dávid újra felöltözködött, és felültetődött. És tudta, hogy nincs többé ítélet, mert valaki elhordozta az ítélet súlyát. Nincs többé számonkérés, mert valaki eleget tett a bűnét. Isten nem fogja őt többé elővenni ezért a bűnét, mert Isten keze az a kisgyermeket sújtotta. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, és azt gondolhatjuk, hogy talán Dávid soha nem tudott már azután úgy élni, mint az előtt. Talán ez magyarázza, hogy olyan gyönge volt a gyermekeivel szemben, hogy eltűrte azoknak a túlkapásait. Ez. Mert látta, hogy a fia, a tulajdon fia meghal az ő bűneinek. Dávidnak megváltója lett az a kisgyermek bizonyos földi értelemben, mert helyette elhordozta a bűnterhét. És ezért nagyobb ez a kisgyermek, aki csak pár napot élt Salamonnál, mert ez a kisgyermek, ami Úrunk Jézus Krisztusnak az előképe. Ami Úrunk Jézus Krisztusra mutat, aki ártatlanul odaadta az ő életét azért, hogy minden. Amikor Benkő István erről az igéről írt egy igehirdetést, akkor azt mondja, hogy a megváltott ember könnyen szemű ember. Mert nem tud úgy élni, hogy ne jusson eszébe, hogy minden, amit tesz, minden, amit cselekszik, minden, ami van, onnan fakad, hogy valaki elhordozta az ő büntetését. Azért él, mert valaki meghalt helyette. Azért király, és azért van hatalma, és azért uralkodik, és azért bizatott meg egy csomó dologgal, mert valaki meghalt az ő bűnei miatt, helyette és érte. Mert Jézus Krisztus az életével fizetett meg az ő életéért. Igen, ez a könnyed szeműség, ami a megváltottak tulajdonsága, abból fakadt, hogy megismerik a bűnsúlyát és az áldozat nagyságát, és kimondhatatlanul hálásak napról napra, hogy ők a szeretetbe fogadottak, a békesség gyermekei. Igen, ha az az első kisfiú nem halt volna meg, akkor Salamon meg se született volna testvére. Akkor Isten keze Dávidot sújtotta volna, és Dávid meghalt volna. És Salamon a világra se jutott. De mert az a kisgyermek halt meg, Isten rajta keresztül kegyelmet hirdetett Dávidnak, megvigasztalta őt és Betsabét, és megajándékozta őket még egy gyermekkel, akit Jedidjának, szeretetbe fogadottnak neveztek, akiből Salamon lett a békesség fejedelme. Testvéreim, ugye ennek a nagy áldásnak, amit Salamon kapott, ott volt a hátterébe és az előzményeként. Az ő testvérének a halála. És minden áldásnak, amit mi kapunk, ott van a hátterébe és ott van az előzményeként, ami Úrunk Jézus Krisztusunknak az áldozata. Testvéreim, nem csak ez volt előzménye Salamon trónra lépésének, hanem előzménye volt még az is, hogy ketten is felléptek, hogy megszerezzék a trónt. Mégpedig az ige mind a kettő emberről ugyanazt írja, hogy szerzett egy kocsit, és 50 ember, akik előtte futottak. Szerzett egy kocsit Abszalom, aki szép volt és erős, és mindenki azt mondta, ilyen király kell nekünk. És mindenki látta, amikor az 50 ember futott előtte, testvérek, az 50 ember az majdnem annyi, mint hányan mi itt vagyunk. 50 kiválóan képzett katona, jó izmos emberek megfelelő felszerelésbe futottak előtte. Ez igen pompázatos látványt jelentett. Mindenki, aki rátekintett, azt gondolta, ez nem akárki, aki itt megy a kocsival. És mi lett vele, testvérek? Ezzel a nem akárkival? Meghalt. Büszke volt, és azt gondolta, hogy ő nem akárki, és mindenki azt hitte, hogy ő nem akárki, és senki véle. Mert elpusztult, és meghalt. Adonija az ő testvére volt. Ő is ugyanolyan szép volt. Ugyanolyan erős és jó kinézetű. Ahogyan az ő testvére, Abszalom meg tudta nyerni az emberek szívét és tiszteletét, ugyanúgy Adonija is meg tudta nyerni. És mindenki támogatta őt. A papság, a többi királyfiak, mindenki azt mondta, kiváló ember ez az Adonija. Jól esik ránézni, ahogy fut előtte az 50 ember, ő pedig a főnök, a határozottság, az erő, a biztos vezetés, ott megnyugodtuk. És mi lett Adonijával? Majd fogjuk olvasni. Meghalt ő is. Mindenki azt hitte, hogy az Adonija nem akárki, és igen széles támogatottsága volt, de mégis meghalt. Testvérek, sok ember fellép azzal, hogy az életben nagy dolgokat tegyen, nagy hatalmat, rangot érjen el. Más emberek tiszteljék őket, fussanak előtte, vagy fussanak utána. De testvérek, ha Isten nem mond áment a mi kinevezésünkre, akkor előbb-utóbb, akármilyen nagy emberek vagyunk, elveszünk. A saját büszkeségünk, pozíciónk, a saját nagyságunk fog minket tönkretenni. Ezt tette tönkre Abszalom, és ezt tette tönkre Adonija. Nagynak hitték magukat, és büszkék voltak mindarra, amivel rendelkeztek, és ezért semmit kérettek. Biztonságot az adott nekik, hogy az emberek rájuk néztek, és tisztelték őket, és elpusztultak. Hívő testvéreim, hogy mondjak biztatást ez alapján, az ige alapján. Nem baj, hogyha az emberek nem különösképpen tisztelnek bennünket. Nem baj, ha nem futnak előttünk, és nem futnak utánunk. Nem baj, ha nem tartjuk magunkat sokat. És nem gondoljuk, hogy mi vagyunk valaki. Elég az, ha mi tudjuk, hogy mi csak kis porszemek vagyunk. De az Úr kezében vagyunk. És ő használ az ő dicsőségére, ahogyan akar bennünket. Olyan különleges, hogyha ezekkel az emberekkel összehasonlítom Salamont. Salamon nem szerzett harci kocsik testvére. Nem futtatott maga előtt 50 ember. Nem törekedett arra, hogy elnyerje a népnek a tiszteletét, a becsületét, hogy nagynak lássék az emberek előtt. Semmit nem csinált az ő trónra lépéséig, nem olvasunk semmit Salamonról, hogy mit cselekedett volna Salamon. Semmit. Kapta ajándékot. A megbecsülést, a tisztességet, a bölcsességet, a hatalmat és a dicsőséget. Ugyanígy van a hívő emberrel is. Te soha nem kaphatsz és nem érdemelhetsz ki semmilyen megbecsülést és dicsőséget, mert az vesztedet okozná. De hidd el, hogy Isten minden gyermekének, aki őt hűségesen követi és az ő ígéretébe bízik, sokkal több dicsőséget, bölcsességet, tiszteletet és megbecsülést ad, mint bármilyen. Testvérek, olyan szörnyű, hogyha egy lelkésznek a ruhája, a kinézete, a papos magaviselete ad tisztességet, vagy a modora, vagy a stílusa. Mindez semmit nem ér. Aki azt hiszi, hogy ő nagy valaki, mert lelkész, az elveszett ember. Aki azt hiszi, hogy ő nagy valaki, mert ő ezt vagy azt a szolgálatot tette, és úgy jön el a templomba, hogy hát lám, ez az én gyülekezetem, én építem, én egy alapkő vagyok benne. Nem tudja, hogy milyen kicsi ő. De ha valaki úgy tud itt lenni, hogy mind van, amit ne kaptam volna. A szolgálatok, az ajándékok, a sikerek és az áldások, mind Istentől kaptam, mindet Istentől kaptam ajándékba, az ő kegyelméből. Nem szolgáltam rá, nem érdemeltem meg, nem járt nekem. Nem is vághatok fel rá, nem is dicsekedhetek, nem is tartatom magamat különnek a többi hívő embereknek. Nagyon céltudatosak voltak ezek az emberek. Nagyon pontosan tudták, mit akarnak. Meg is tették a megfelelő lépéseket, mégis elpusztultak. Testvérek, kevés az, ha egy gyülekezetben tudjuk, hogy mit akarunk. Kevés az, ha megtesszük a céltudatos lépéseket. Tudjuk, hogy milyen ember kell, milyen pozícióra, hogy kell ezt csinálni, mint kell csinálni. Nagyon kevés, testvérek. Az kell, ami Salamonnal megtörtént. Megvolt az életének az alapja, az áldozat. Megvolt az életének a kibontakozása, az ígéret, amit kapott, és megvolt az ígéret beteljesedése, mert Isten áment mondott erre az ígéretre, és tényleg királyá tette őt. Igen, Salamon az ígéret birtokosa volt. Adonia mindenkit meghívott az ő királya avatási ünnepségére, kivéve Nátán prófétát, az Úr követét, a testőrséget, Dávid vitézeit és Salamon. Azért nem hívta meg őket, szerintem, mert Salamon volt az ígéret birtokosa, akit illetett a Dávid trónja, és tudták, hogy Salamon az ígéret birtokosa. Tudták, hogy a testőrség hű lesz Salamonhoz, bárkit kitalálnak, hogy ő alkalmasabb király, mint Salamon. A testőrség nem fog elpártolni, bárhogyan kecsegtetik őket. És nyilvánvaló, hogy Nátánt meg azért nem hívták meg, mert Nátán az Isten embere volt. És tudták, hogy Isten nem ember, hogy hazudjék, nem változtatja meg a szavát, nem gondolja meg magát össze-vissza, hanem az ő ígéreteit beteljesíti. Nem hívták meg őket, ők kimaradtak. Mégis Isten bennük, rajtuk keresztül töltötte be az ő ígéretét. Igen, testvéreim, sokszor az Isten gyermekeit ki akarják hagyni a dolgok intézéséből. Azt gondolja a világ, hogy ki kell hagyni az Isten gyermekeit az egyházat. Sokszor azt gondoljuk, hogy a gyülekezetben szép dolog, hogy a hívők is vannak, de kellenek a világba jártas emberek, akik intézik a gyülekezet ügyeit. Testvérek, az ige nem ez mondja. Egészen másról beszél az ige. Lehet, hogy mi így látjuk jónak, meg is van a következménye, de Isten ige úgy mondja, hogy azok által építi Isten az ő országát és az ő dicsőségét, hogy az ő ígéreteire támaszkodnak, az ő akaratát keresik mindenben. A világi ügyeskedés nem sokat ér az Isten országában. Nem test és vér ellen van nekünk usakodásunk. Ha az lenne, tudnánk még néhány trükköt. Nem hatalmak és fejedelemségek ellen, akikkel szemben mi kis játékosok vagyunk. Ahol csak Isten mindenható ereje és bölcsessége segített. Tudjátok, testvérek, úgy tűnt, hogy mi az az ígéret, amit Salamon kapott? Hát az semmi. Az egy kimondott szó. Hát kicsoda Dávid király, egy öreg ember, egy reszkető öreg ember. Arra sem emlékszik, hogy mit mondott. Hát kicsoda Nátán próféta, milyen pozícióban van, milyen beosztása van, semmi. De Jóáb, a Szeruja fia, ő vezető ember. A főpapság, az hatalom, az valaki, ezekkel érdemesebb összefogni. És testvérek, kinek lett igaza? Mindenki nagyon gondolja meg a mai napon, hogy az élet elintézésének dolgaiban melyik oldalon áll, kibe bízik, és a gyülekezet dolgainak tekintetében kinek a véleményére ad, kinek a véleménye szerint ítéled meg a gyülekezet helyzetét, és kinek a véleménye szerint szolgálsz ebbe a gyülekezetbe. Kik a te társaid a gyülekezetbe, akikkel együtt vagy, akik a legjobb és legbenfentesebb barátai. Azok, akik az ígéretre építenek, akik az Isten akaratát keresik, és akik az ő ámenjére várnak, vagy azok, akik a hatalmakat, a pozíciókat intézgetik, és más úton mennek. Olyan csoda, hogy mégis az lett a király, aki ezért különösebben semmit nem tett, hanem Isten ígérete beteljesedett rajta, mert Isten kimunkálta, hogy az ő szava ne valljon kudarcot. És itt meg kell szakítanom a történetet egy rövid percre, mert Dávid azt mondja, hogy áldom az Urat, hogy a szemem láttára ül az én utódom a trónra. Ez annyira meghatott engem, hogy Dávid áldja az Urat azért, hogy ő elveszítette a királyságot, és Salamon nyerte meg. Hát testvérek, hogyan lehetne áldani? Minél idősebb az ember, annál jobban ragaszkodik mindenhez, ami az övé. Sok ember van, aki idős korára lesz a legmakacsabb, a legkukarabb, a legönzőbb. És Dávid idős korára mindenről lemond és kiszolgáltatja magát. Hát testvérek, abban a korban, amikor az első, valaki trónra jutott, az első cselekedet az volt, hogy minden más lehetséges trónkövetelőt, vagy aki közelbe volt, megöljön. Dávid még életébe így kiszolgáltassa magát. Mégpedig örömmel és hálában. A nagy kegyelem, ha valaki nem így gondolkozik test értelemben, hanem úgy, mint Dávid, lelki értelemben. Tudjátok, testvérek, Dávid nem csak Salamonig látott, nem csak a koronáig látott, meg a politikái, meg az országig, hanem Isten olyan lelki látást adott Dávidnak, hogy a mennyekig látott. Látott Isten hatalmas kezét, amely tartja az egész királyságot. Látta benne az ő saját életét, az ő fiának az életét, a népének az életét. És tudta, hogy ebbe a kézbe biztonságban vagyok. Ha leteszem a hatalmamat, ha leteszem a dicsőségemet, ha lemondok mindarról, ami emberileg biztosít engem, nem veszek. Mert biztos kézbe az én Uram kezébe tettem az én életemet. Testvérek, sose féljünk lemondani egy pozícióról. Akármilyen pozíció az, ha úgy látjuk, hogy van nálunk alkalmasabb, aki azt a pozíciót be tudja tölteni. Sőt, testvérek, csodálatos dolog egy hívő embernek az van a szívében, hogy Uram, kit vihetne előre az én életem a te megismerésemben? Ki nyerhetne több áldást, pozíciót, dicsőséget az én alázatos háttérszolgálatomban? Olyan nagy kiváltság ez, mert ez csak az Isten gyermekeinek adatik meg, akik nagyok az Isten országában, hogy a legkisebbek legyenek a földön. Akik itt a földön nagyok akarnak lenni, azok el is veszik jutalmukat. Olyan nagy áldása Isten lelke értelmessé tesz bennünket, és tudjuk mások dicsőségét és mások előrejutását mutálni, és nem a magunkét, mások vetik rá semmi. Különleges, hogy Isten ezt munkálta ki Dávid. A testvérek, a legfontosabb dologhoz érkeztünk most el itt a vége felé, hogy Salamon úgy lett királyá, hogy Isten ámen mondott az ő királyságára. Mindez kevés lett volna. Kevés lett volna az ígéret, kevés lett volna Dávid hite, minden kevés lett volna, Isten, nem mondja ki az Amen. Isten támogatása és Isten bevégző munkája az, amely teljesíteszi a képet. Nagyon kevés testvérek szép reményűnek lenni. Sok szép reményű emberből lett szép emlékű ember. Nem teljesedett be rajtuk az Isten munkája. Pedig hogy indultak? Milyen ígéretesek voltak a hit útján, a gyülekezeti szolgálatban? És mégis tönkrement az, amit csináltak, és ő maguk is tönkrementek ebben a szolgálatban. Az kell, hogy Isten maga, aki elkezdte bennünk a jó dolgot, folytassa és bevégezze. És azt az igyekezetet, amelyel elkezdtünk az Urat követni és neki engedelmeskedni, mindvégig erősen megtartsuk. Azért lettek a szép reményű emberek, és azért vannak, hogy sokszor szép reményű emberek kudarcot vallanak, mert a dolgaikra, a terveikre és az életükre nem mondja ki Isten az Amen. Nem hagyja jóvá Isten azt a viselkedést, azt a munkát, azt a tervet, azt a célt. Hagyja az Úr, hogy mindig ott legyen a szívünkbe ez a vágy. Uram, annyi minden tervet ki tudunk mondani. Annyi okos meglátásunk van. De azon az úton szeretnénk menni, amelyre te kimondod az Amen. Úgy szeretnénk lelkileg változni, hogy olyanok legyünk, akire azt mondja, Amen. Ez az út, gyermekem. Ezen járjál. És menjél előre a Krisztus követésében. Soha ne puhalkodjon fel a szívünk, és soha ne gondoljuk, mi nagyon tudjuk, hogy merre kell menni. Minden nagyon lesz. Mindig jusson eszünkbe Adoniának a példája, aki nagyon céltudatos volt az ő testvérével, Absalommal együtt, és mégis a halálba jutott. Salomon pedig alázatos volt, a béke embere, Isten szeretetébe fogadott embere, és Isten Ámen mondott az ő életére. Tudd meg, kedves testvérem, hogy azért vagy hitben, és azért vagy ott, ahol vagy, mert Isten előkészítette, Isten elvégezte, hogy oda kerülj, és Ámen mondott rá, és ott akar felhasználni, és ott akar rajtad keresztül áldásokat adni a körülteleknek. A mi hívő életünk a Krisztus halálánál indul. Az ő áldozatából táplálkozik, az az alapja. Anélkül soha nem veszünk semmit. Aztán ebből fakadnak a mi ígéretei. A bűnbocsánat ígérete, az üdvösség ígérete, ami egy életen át keresztül visz bennünket, testvérek. Nagyon sokan vannak, akik trónkövetelők, akik ki akarnak túrni az Isten útjáról. Meg akarnak fosztani bennünket ettől az ígérettől. De ez nem eladó. Hanem, hogyha Istenre szükségesek vagyunk, akkor ami odaszánt és engedelmes életünkre, ő Amen mond, és beteljesíti, amit velünk tervezett. Minden adatot Salamon. Nem dicsekedhetett, hogy szereztem meg a trónt. Csak azt mondhatta el mindig a szívében hálával Istennek, hogyan adatot nekem. Testvérek, amikor megérkezünk a mennybe, nem dicsekedhetünk, hogy hogyan jutottunk idáig. Nem írhatunk egy sikersztorit egy könyvbe, utam a mennybe. Nem csak egy olyan bizonyságtételt hagyhatunk hátra, hogy én hamisság, bűn vagyok, de te Uram, igazság és igaz. És te, aki elkezdetted bennem a jó dolgot, te végezted be azt a Krisztusnak kell. Adjon az Úr nekünk ilyen szeretetbe fogadott életet. Munkálja ki bennünk, hogy a békesség emberei legyünk, és mondjon Amen, ami tőle fog.